Isten hatalmas és csodálatos dolgokat visz véghez. Nagyon szeretünk erről olvasni, meg hallani. A két véglet az egyik, hogy hát igen, Isten nagy és csodálatos dolgokat visz vagy vitt véghez valahol, valamikor valakinek az életében, egy messzi-messzi országban, időben távol. A másik meg, amikor azt követeljük Istentől, hogy ez mindig látható legyen, és mintha neki dolga lenne mindig nagy és hatalmas dolgokat szemmel láthatóan végbe vinni, és örülnénk, hogyha lenne egy ilyen csoda Isten, akit mindig így segítségül hívhatunk, és hát a valóság az nem egyik se valószínűleg. Minden esetre ma egy olyan történet lesz velünk, amely arról beszél, hogy Isten hogyan szövi a szálakat. És annyira felemelő volt nekem ebbe beletekinteni, és azt várni, vagy úgy Isten elé menni ebbe, hogy Uram, hány és hány olyan dolog lehet, amiben te ma is szőheted így a szálakat, és így hívjuk Istent, hogy mutassa meg, hogy mi nekünk ebben a dolgunk, hogyan érint bennünket, és hogy hogyan fedezhetjük fel az ő cselekvését a környezetünkben. Hosszabb történetet olvasok, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az egész 10. fejezetét fogom felolvasni, ez 48 vers, tehát így nem egy-kettő, viszont egy nagyon-nagyon sodró történet, úgyhogy így figyeljük a történetnek az egyes elemeit, és azt, hogy hogyan cselekszik a mi Urunk. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja: Cornélius. Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnád emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt. És bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: íme 3 férfi keres téged. Kelj fel, menj le és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát elment a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek, milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Cornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap azután velük együtt útra kelt, és a Joppé testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába. Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bementek vele, sok embert találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni, de nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezem meg, hogy miért küldtetek értem. Ekkor Cornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és ezt mondta. Cornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon Tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától, az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel, és hatalommal, és ő szerte járt, és jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Ő azonban fára feszítve megölték. De az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak, akik a tanuknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népeknek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtakat. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Hát egyáltalán nem tipikus ez a történet. Van benne egy-két egészen vicces fordulat is. Például akár az, amikor megjelenik az angyal Cornéliusnak, akit a nevén szólít, és ettől Cornélius halálra rémül. Képzeljétek el, amint egy angyal megáll mellettetek, és így kimondja a neveteket. Nagyon ijesztő lehet, sokan azt gondolják, hogy az angyalok ilyen kis kedves lények. Hát valószínűleg kedvesek is, de ijesztő lehetett. Közben pedig mennyire kedves Istentől, hogy az éhes Péternek tisztátalan állatokat mutat, és azt mondja neki, hogy na, öld és egyél Péteret, éhes vagy. És hogy mennyi olyan természetes fordulat ebben van ebben az egész történetben, ami azt mutatja, hogy Isten munkája, miközben ilyen rendkívüli fordulatokkal is bír, be van ágyazva a hétköznapi életünkbe. Teljesen valahol mindennapi, és a mindennapi valóságunkhoz köthető. Egyébként, ha így elolvassuk akár többször is, akkor így vágyhatunk arra, hogy fú, azért milyen lehetett egy ilyen korban élni, amikor így megjelent egy angyal, és azt mondta valakinek, hogy menj oda. Milyen egyértelmű, mi meg könyörgünk, hogy Uram, vezess, adj egy igét, vagy valamit, vezess. Sokkal egyszerűbb volt. Jött egy angyal, és megmondta, hogy mit kell csinálni. Másrészt pedig, képzeljétek el, milyen lehetett ezeknek a katonáknak, akiknek így Cornélius elmondta, hogy figyeljetek, akkor menjetek oda, és mondjátok ezt egy teljesen vadidegen helyre, így közölni, hogy hát a főnök azért küldött minket, mert látott egy angyalt, és ő azt mondta, hogy te gyere velünk. Nem tudom, hogy érezzük ennek a szürrealitását, és azt, hogy ezek az emberek milyen engedelmes katonák lehettek, hogy ezt megtették a vezetőjüknek, de azért Cornélius is okos volt, mert az egyikük istenfélő volt, szóval ha a másik esetleg eliramodott volna, hogy ezt ugyan nem fogom teljesíteni, azért ez istenfélőre lehetett számítani. De ami sokkal fontosabb ebből a történetből az, hogy arról beszél, hogy Isten szövi a történetet, és ahogy hallhattunk kedden is erről, Isten szuverén Úr. Isten az, aki összegyűjti az ő népét. Isten az, akinek gondja van arra, hogy az evangélium eljusson mindenfelé. Isten az, aki nem felejti el az embert, aki odafigyel rá, aki eléri őt az evangéliummal, és aki képes áthidalhatatlan szakadékokat is áthidalni, és életet adni, és kapcsolatot ott, ahol az lehetetlen. Ezen a mai igehirdetésben és ennek a történetek a kapcsán erre szeretném a fókuszt helyezni. Számunkra kulturálisan valószínűleg idegen és távoli ez a dolog, esetleg tanultunk róla mondjuk ilyen hittanórán, vagy bármilyen kurzuson, vagy olvastuk, hogy hát igen, a zsidók meg a pogányok nem jöttek ki annyira jól, de valószínűleg nehéz elképzelnünk, hogy ez mekkora távolságot jelentett igazából. Mennyire elképzelhetetlenül nagy távolság volt az, hogy egy pogány meg egy zsidó, aki betartja a törvényt, az önmagában egy asztalnál legyen. Elfogadja másiknak a vendéglátó szeretetét, bemenjen a házába, ne azon szorongjon, hogy semmihez nem értek hozzá, minden tisztátalan. És akkor én is tisztátalan leszek x napig, és akkor nem mehetek a közösségbe. Gondolhatjuk, hogy a pogányok is tartottak a zsidóktól, kicsit furának is tartották őket, és valószínűleg ez a dolog mind a két oldalról eléggé behatárolható volt. Miközben Isten akarata valószínűleg nem ez volt, és az ószövetségi törvények és azok a dolgok, amire hivatkozva ez kialakult, az sokkal inkább arra vonatkozott, hogy Izrael kiválasztása különleges dolog, de azért, hogy ő rajta keresztül Isten megismertesse magát a világgal. Minden esetre ez az a helyzet, amiben elkezd terjedni az evangélium, és világos, hogy ez nem maradhat így. És Isten át fogja hidalni ezeket a szakadékokat, és össze fogja kötni ezeket az embereket. És ezen a mai alkalmon, amikor itt vagyunk, akkor amellett, hogy ebben a történetben megláthatjuk azt, hogy milyen nagy a mi Urunk szeretete, hogy munkálkodik, hogy Isten milyen kreatív, hogy szövi a szálakat, hogy mennyire az életbe ágyazottan végzi az ő munkáját. Emellett ott lesz végig velünk a kérdés, hogy mi az, amiben bennünket hív, akár engedelmességre, odaszánásra, vagy egyszerűen csak nyitottságra, arra nézve, hogy mutassa meg Isten, hogy mik azok a területek, és akár ilyen hasonló szakadékok, kulturális, vagy bármilyen szakadékok, amire azt mondhatjuk, hogy na én ővele biztos, hogy nem. Ővele ezzel az emberrel, ezzel a csoporttal, ezzel a népcsoporttal, ezzel a faji, vallási, akármilyen csoporttal én biztos, hogy nem lépek kapcsolatba. Vagy akár csak simán szimpátia, antipátia alapján vannak emberek, akiket ki nem állhatok, akár esetleg a gyülekezetben is, vagy más gyülekezetekben, és azt mondjuk, hogy na ő aztán biztos nem. És felelőtlen lenne azt mondanom, hogy higgy igazán Istenben, és az összes szakadékot ő át fogja hidalni. És csak egy igazi jó, igazi megtérés kell, és akkor minden ilyen dolog az elillan ez a sok különbség. Ez valószínűleg, hogy nem lesz így. De Isten többet tud tenni, mint arról mi álmodnánk. Ő hatalmas, és tényleg át tudja ezeket a szakadékokat hidalni. Szeretnék beszélni először arról, hogy Péterre nézve milyen volt ez a helyzet, igazából röviden, aztán Cornéliuszra fókuszálunk, és végül pedig a győztes Krisztusra. John Stott mondja a magyarázatában, ennek a szakasznak a magyarázatában, hogy egy óriási dilemma, amit Péter nem is lát, hogy ez benne ennyire nagy baj, hogy az ő faji és vallási előítéleteivel mit kezd. Azt gondolnánk, hogy az előítéletek egy 20. vagy 21. századi dolgok, de egyáltalán nem. Ezt előbb már említettem, hogy Péter gyerekkorától valószínűleg nagyon keményen megtanították arra, hogy vannak tiszta és tisztátalan dolgok. Hogy Isten elrendelte, hogy bizonyos ételeket nem eszünk, bizonyos dolgokkal nem vállalunk közösséget. És ezek nagyon-nagyon erősen ott voltak benne. Képzeljük csak el magát azt a jelenetet, mikor leszáll ez a lepedő benne azokkal a mindenféle tisztátalan dolgokkal, jön a szó, hogy öld és egyél, és ebben a helyzetben ő emberként, miközben révületbe esik, és egy ilyen óriási dolgot lát, zsigerből azt válaszol, hogy semmiképpen sem. Elképzelhetetlen. Az kizárt. Egy ilyen reakció, egy ilyen révült állapotban, ez egy nagyon-nagyon-nagyon mérőjövő zsigeri reakció. Ez azért fontos nekünk, mert egy ilyen mély beidegződés, amit nem mondhatnám, nem feltétlenül értékelném azt, hogy fú, ez ilyen meg olyan rossz volt, mert persze elválasztotta őt a másik embertől, de érthető, hogy ez kulturálisan ennyire mély volt. És egy ilyen mély dolgot az Isten át tud írni. A megtérés a gondolkozás megváltozása, a metanoia görögül. Ami azt jelenti, hogy valamiről, amiről nagyon erős meggyőződéseink vannak, abban fordulunk, abban változunk. Ezért van arról szó, hogy amikor először megtérjük Istenhez, és átadjuk az életünket Jézus Krisztusnak, akkor alapvetően kérjük, hogy ő állítson bennünket irányba. De újra és újra szükségünk van arra, hogy a gondolkozásunk ezernyi része a szívünkből táplálkozóan változzon, forduljon. Olyanná, amilyenné az Isten szeretné. Azért, hogy a dicsőségére éljünk, és azért, hogy a mi életünk is igazából jobb legyen ő benne, nem feltétlenül könnyebb. Péternek tehát egy ilyen mély dologból kell változnia. És különlegesen érdekes ebben a történetben, hogy megtette volna Isten, hogy ő hozzá is küld egy angyalt, nem? És elmagyarázza neki, kedves Péter, légy szíves, térj meg ebből. Jó? Ne legyél ilyen. Elmondja neki valahogy. Elmondja, ez meg ez van, csináld ezt meg ezt. Biztos, hogy Péter engedelmességből, vagy legalábbis azt gondolom, hogy tett volna lépéseket. De Isten azt akarta, hogy Péter átélje az egész helyzetet. Átélje azt, hogy másban is munkálkodik az Isten. Hogy ez nem csak az ő szubjektív élménye volt, hanem az igazán megrendítő az volt, amikor odaküld valakit, akinek Isten kijelentette is, hogy ez az egész összeér, és aztán a történet végén kitöltetik a Szentlélek, mint egy pecsét. Mennyire csodálatos, ahogy Isten összehozza a szálakat. Kicsit fókuszáljunk itt a Péter megközelítésében ezekre a berögződésekre, ezekre az előítéletekre. Péter Isten embere volt, és természetes módon az ő hátteréből fakadóan bizonyos dolgokban ott voltak benne ezek a nagyon mély meghatározottságok. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy milyen, akár kulturálisan, vagy a keresztény múltadból mutatnak köszönhetően, milyen erős, ilyen előítéletek vannak benned. És valószínűleg a legtöbben kapásból azt mondjuk, hogy bennünk nincsenek előítéletek. Hát, akiben előítéletek vannak, az nem jó. De természetesen mindenkiben vannak. Egyébként zárójelben csak az előítéletek azért fontosak a mindennapokban, mert segítik, gyorsítják a gondolkozás meg a döntéshozatalt. Egyértelműen csak negatív dolognak látjuk őket, nem mindegyik az. De most csak azt a kérdést tegyük fel, így Isten előtt ezen a mai Isten tiszteletem. Ki az, kik azok, akikre nézve az van benned, hogy nem vállalnál velük közösséget szívesen, vagy hogy egyszerűen nem szeretnél velük lenni. És teljesen természetes, hogy nem kell mindenkivel szeretni együtt lenni. De lehetséges, hogy Isten lelke, ha ezzel dolgod van, felhozza ezen a mai alkalmon. Ki az, akit nem tudsz elfogadni, akit elutasítasz, akár a háttere, a származása miatt? Ki az, akire nézve személyválogató vagy? Emlékszem, egy lelkész kollégával beszélgettem, aki elmondta így egy ilyen belső körben, egy ilyen bűnvallásként, hogy ő benne megítélte Isten, hogy az a kis közösség, ahol ő élt, ő nagyon-nagyon hosszú ideig, hát igazából azoknak a társaságát kereste, és azoknak örült a gyülekezetben, akik azért a krémhez tartoztak. Az orvosnak, a tanárnak, annak, akinek volt valami végzettség, hogy egy faluban ez, mondjuk ezelőtt 20-30 évvel, ez még nagyon-nagyon-nagyon számított. És megítélte Isten, hogy az utcán is az ilyen emberekhez, aki kicsit jobban képzett, jobb státusza van, úgy oda ment, megkérdezte, hogy hogy van, meg ilyesmi. És aki az egyszerű ember volt, hát végül is azt se zavarta, de hogy egészen máshogy bánt velük. És elmondta, hogy az Isten ezt megítélte benne, hogy ez szintiszta személyválogatás. Elfogadás és elutasítás, és a másik oldalába is gondoljunk bele. Könnyen lehet, hogy ezen az Isten tiszteleten azt kell letenned, vagy elengedned Isten előtt, vagy elindulni a megbocsátás útján, hogy feléd voltak személyválogatók. Könnyen lehet, hogy te egy elfogadó hozzáállással vagy alapvetően, és nyitott vagy arra, hogy az Isten formáljon és meggyőzzön. Te tapasztaltad nem egyszer és nem kétszer, hogy valami miatt személyválogatók voltak veled szemben. A keresztény közösségekben, gyülekezetekben még a mai napig nagyon gyakran megtörténik ez, akár férfi-női viszonylatban. Egy nőt kevésbé fogadnak el, mint egy férfit, akár egy szolgálatban, vagy bármilyen helyzetben. De simán lehet, hogy akár a származásod, vagy bármilyen sajátosságod miatt ezt át kellett élned, a személyválogatást. Jöhetsz Isten elé, és ezen az Isten tiszteleten ezt oda vihetjük elé, hogy ezeket a sebeket ő gyógyítsa, és így szabadítson meg bennünket. Még Péterről egy mondat, közben pedig Péter szolgálatban van, ezért úgy történik vele ez az egész, hogy ő közben szolgál. Ő nem azért megy oda Kornéliuszhoz, hogy idejöttem, hogy az előítélteimmel leszámoljak, hanem ő szolgál, és ő hirdetni megy a győztes és feltámadott Krisztust. És ő ebben a folyamatban van benne, és ennek a gyümölcseként, ennek a következményeként, ennek a mentén történik meg benne ez a változás. És ez nagyon beszédes a számunkra, amit már az elején mondtam, hogy jó dolog bűnbánatot tartani, és megállni Isten előtt, meg jó dolog önreflektívnek, meg önelemzőnek lenni. De egy ponton túl ez ugyanolyan önközpontoságot eredményez. És hogy lehet, hogy egyszerűen az a dolgod, vagy az utat, hogy szolgálj, hogy tartsd a kapcsolatot Istennel, légy a közösségben jelen, járd az utat keresztényként, Krisztust követve, és ő majd munkálkodik. És majd szépen elvégzi benned azt, és formál úgy, ahogyan arra szükséged van. Második, Cornelius fókusza. Cornelius egy százados volt, nem beszélnek részletesen erről, de nagyjából olyan 600 és 700 körüli embernek parancsolt. Tehát ő egy igazi jó főnök volt, hierarchikus rendszerben, katonaként tudta, hogy mi merre, a római légiónak volt a része, és meglepő módon egy istenfélő és imádkozó ember volt. Fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent pontosan. Hogy ő honnan szedte, hogy neki imádkozni kell? Vagy miért volt istenfélő? És erről csak annyit, hogy Isten ott is munkálkodhat, ahonnan nem is gondolnánk. És itt egy ember, aki félig elő van készítve, vagy majdnem teljesen a megtérésre. Látjátok? És ez az istenfélő ember ráadásul az életében jó gyümölcsök is vannak, a családjára is odafigyelt, és valószínűleg a munkájában is úgy volt jelen, ahogy. Gondoljátok el, hogy ki az, akinek az Isten azt mondja, elküld egy angyalt, és azt mondja neki, hogy így felkerült Isten elé az, hogy te istenfélő vagy, meg imádkozó, meg adakozó, hogy látja az Isten. Azért lehet, hogy ez még ijesztőbb volt, mint amikor a nevén szólították, hogy te jó ég, ezt tényleg látja az Isten. Azért ez nem volt semmi. Az ő fókuszában azt szeretném kiemelni, hogy mint katona, aki parancsokat hajt végre, és parancsokat hajtat végre, milyen engedelmes az angyali szónak, és ezáltal elismeri a felsőbb autoritást. Egy ilyen ember, aki ahhoz van szokva, hogy ő is parancsokat osztogat, egy ilyen helyzetben valahogy átérezte, hogy egy nagyobb hatalommal van dolga. Biztos vagyok benne, hogyha nem látta volna, vagy a szívében nem lett volna ott, hogy hát ez egy nagyobb hatalom, akkor nem hajtotta volna végre a parancsot egy ilyen ember. De érzékelte, hogy itt a mindenható Istennel van dolga. És három dolgot szeretnék itt kiemelni nála. Az első, hogy Cornelius útjában és történetében kirajzolódik az, hogy milyen, amikor egy megtérés egy folyamat. Milyen az, amikor egy folyamatban vezet az Isten, amikor előkészít dolgokat, amikor munkálkodik, amikor magához hív, és hogy ez a magához hívás, ez lehet egy ilyen hosszú folyamat, aminek aztán van egy pontja, ahol jön az ünnep, meg az elköteleződés, de hogy az Istennel való járásnak vannak ilyen hosszú folyamatai. És ez nekünk lehet, hogy nehéz, azért, mert mi valószínűleg kulturálisan inkább gyorsan szeretnénk a dolgokat, nem csak az, aki olyan, mint én, hogy szeretném gyorsan megoldani dolgokat, hanem az is, aki mondjuk máshogy gondolkozik, de szeretnénk látható, kompakt megoldásokat. És az Isten pedig folyamatokban munkálkodik. Néha ez idegörlő, néha türelmünket így igénybe veszi, de Isten folyamatokban is gondolkozik. A másik, az a nagyon megható és egészen, tényleg egészen személyes dolog. Gondoljátok csak el, hogy hogyan tér meg Cornelius és az ő háza népe. Nem úgy, hogy neki el kell mennie Jeruzsálembe, hanem úgy, hogy Isten őt meglátogatja. Isten meglátogatja az angyallal, és elküldi neki Pétert. A nagy Pétert. Gondoljátok el, Péter házhoz jön. Elküldi Pétert, és az otthonába látogatja meg. És ennek van egy nagyon-nagyon szép üzenete. Az, ahogyan Isten az emberrel közösséget vállal. Jézus Krisztus sem úgy jött el, hogy így ilyen föld fölött fél méterre így lelebegett a mennyből, hogy elmondta, mi a pálya, aztán visszament, nehogy hozzá kell érnie a földhöz, hanem emberré lett, közöttünk jött, közénk jött, és közösséget vállalt velünk. És Isten azt szeretné, hogy Cornelius befogadja őt a szívébe, és Jézus Krisztust vallja Úrnak, és legyen az övé. És ő úgy jön el, hogy az otthonába jön. Értitek? Azt szeretné, hogy befogadja őt, és ő pedig bejön, hogy fogadja be. Hogy ez a fajta otthonra találás egy kétirányú dolog. Ő otthonra talál az Istennél, de Isten embere pedig otthonra találhat nála. Egy fantasztikus kép ez, és vigasztaló, és azt gondolom, hogy hívhatjuk Istent. Lehet, hogy az a hely, ahol élsz, ahol laksz, az otthonod, vagy akár a mindennapi életed, vagy az életednek az a része, ami, ami a mindennapjaid. Lehet, hogy azon a helyen mondjuk nem beszélhetsz akár Istenről, mert olyan a családod, hogy nem feltétlenül hallgatják szívesen. Vagy azt mondod, hogy annyira gáz az a hely, megyek a gyülekezetbe, mert ott legalább nyugalom van. Sokféle verzió lehet. És azért szerettem volna ezt kiemelni, hogy Istent hívjuk az otthonainkba. Hívjuk arra a helyre, ahol élünk, akkor is, ha ott békétlenség van. Ha minden rendben van, akkor is hívjuk, hogy úgy maradjon, hogy Isten megáldjon. Hogy Isten betöltse azt a helyet. És nem csak azért, mert ez itt egy tisztátalan hely volt, és ennek reprezentatív jelentősége volt, hogy ne megmutassa Isten, hogy Péter bemegy Kornélius házába. Értitek? Isten meg akarja szentelni az otthonunkat. És a harmadik dolog pedig, Kornélius magához hívatta Péter, de nem tudta, hogy mi fog történni. És a történetvén azt látjuk, hogy Isten megajándékozza őt. És ezen az Isten tiszteleten szeretném hirdetni neked az evangéliumot, hogy Isten megajándékozott téged. Az ő gyermeke vagy Krisztusban, de ezen felül is megajándékozó Isten, aki nem elvesz, nem megfoszt, nem megrövidít, nem kisemmiz. Hadd használjam ezt a szót, szószékről ritkán szoktuk. Isten nem szórakozik veled. Nem azt teszi, hogy na, próbálgat meg, hogy elég jó vagyok, majd valamit kapsz. Hanem gazdagon megajándékoz. Akkor is, hogyha megengedi, hogy próbák kérjenek. Isten megajándékozó. És tudom, hogy ezt többeteknek nagyon nehéz elhinni. Mert más háttérből jöttetek, vagy a tapasztalataitok néha ennek ellent mondanak. De az igazság, hogy Isten megajándékozó, és egyre inkább meg akar ajándékozni. És ezért nem kell tenned semmit. Nem kell jobban szolgálnod őt, nem kell jobban teperni, hanem egyszerűen csak elfogadni, és várni, és hálát adni neki. Valószínűleg a teljes, igazi nagy megajándékozottsági állapot, amire vágyunk, az a mennyben lesz. Az, amire fel tudnánk sorolni, hogy mi mindent szeretnénk, az nem biztos, hogy itt megadatik, de alapvetően Isten megajándékozó Isten. És befejezésül a győztes Krisztusról. Nagyon szép, ahogy Péter prédikál és tanít erről, ahogy feltárja azt, hogy Isten felkente Krisztust. Ő a megígért messiás. Ő az, aki meghalt és feltámadt, és aki megjelent. És Krisztus győzelmét és uralmát ragyogtatja fel Kornéliusnak és házanépének. És ebben a helyzetben árad ki a Szentlélek. Ő az Úr. És ez a vége ennek az ige hirdetésnek, és ez a legfontosabb része talán az üzenetnek, hogy Jézus Krisztus Úr, élet és halál dicsőséges fejedelme. A mögöttünk lévő időszakra nézve is, az előttünk lévőkre is így tekinthetünk. Akármi van benned, akármi az, amitől tartasz, akármi az, ami bizonytalan, akármi az, ami akár megrendítette a hitedet bárkiben, bármiben. Jézus Krisztus győztes Úr, a feltámadt élő Úr közöttünk van, velünk van, és ezért lehetünk neki hálásak, és benne bízhatunk. Jó dolog, ha tudunk bízni abban, hogy igyekezni fogunk, de nem ez fog megmenteni. Jó dolog bízni egymásban, hogy számíthatunk egymásra, de nem ez fog megtartani, hanem az, hogy a győztes Krisztus az ő jelenlétét ígéri az övéinek. Isten adja meg, hogy ezt megtapasztaljuk élő módon, akárhol is járunk, és itt az ünnepben, pünkösthöz közeledve kérjük azt, hogy ő árassza ki a lelkét, és tegyen egyé bennünket, és az ő uralmát tegye valóságossá közöttünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy erős vár, oltalom és pajzs vagy számunkra. Adunk, hogy sose felejtsük össze a mi hitünket, ami olykor nem teljesen olyan, mint amilyennek te szeretnéd. Ne tévesszük össze azzal, hogy te vagy az erős vár és a pajzs, és mindaz, amit te mondasz magadról. Tisztíts bennünket, és segíts, hogy az úton járva egyre inkább megismerhessünk téged, Urunk. És légy a mi erőnk és pajzsunk, amikor a mi erőnk elfogy. És mutasd meg, hogy mi az, amikor határokat kell szabnunk nekünk magunknak, a te segítségeddel, a te erőddel. Imádkozunk, Urunk, azokért most közöttünk, akik terreket hordoznak, akár gyászolnak, vagy olyan fájdalmaik vannak, amelyeket ki sem tudnak mondani. Lépj melléjük. Imádkozunk azokért, akiknek bizonytalanság van szívében, aki gyötör az, hogy nem tudja, hogy mi lesz holnap.
Imádkozunk azokért, Urunk, akik szeretnék nagyon lezárni és elfelejteni a múltat, mindezt, ami volt. Jöjj, Szentlélek, és gyógyítsd, erősítsd őket. Imádkozunk, Urunk, csak magunkért, a családjainkért, a távol lévőkért, Budapestért, az országunkért is. És kérünk, Urunk, hogy ezen a pünkösdön eleven is meg a népedet. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus Krisztus te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.